Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Európa egyik legjelentősebb kutatási támogatását nyerte el egy magyar tudósokkal is együtt dolgozó nemzetközi kutatócsoport.
Azt mutatjuk, hogy a régészet és a történeti kutatás és a történeti források által eljutott az értelmezésnek egyfajta határáig, és hogyha megjelennek a genetikai, biológiai adatsorok, új lehetőségek nyílnak a kutatásban.
A lítium akkumulátor kifejlesztéséért ítélték oda idén a kémiai Nobel-díjat.
Az összes hordozható elektromos eszközben, ami körülöttünk van, legyen az egy mobiltelefon, legyen az egy laptop, legyen az valakinek a pacemakere, lítium-ion akkumulátorok vannak.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont kutatói is kulcs szerepet kapnak abban a 6 évesre tervezett nemzetközi programban, amely osztrák, német, amerikai és magyar kutatók együttműködésével valósul meg. A projekt célja a kelet-közép-európai népességtörténet mélyebb megismerése a római birodalom bukása után. A kutatásokban Magyarországon a Magyar Nemzeti Múzeum, a Szegedi Tudományegyetem és a Természettudományi Múzeum kutatói is bekapcsolódnak. Vida Tivadarral, az ELTE Régészettudományi Intézet régészével beszélgettem.
A közép-kelet-európai koraközépkori népességet szeretnénk vizsgálni modern módszerekkel, genetikai, régészeti, fizikai, antropológiai és történeti módszerekkel. Körülbelül 2012 óta létezik az Európai Tanács Synergy Grant pályázata, és ez nagy összegeket ad multidisciplinális kutatásokra, sőt transzdisciplináris kutatásokra, hogyan tudnak egymástól látszólag távol álló tudományágak együttműködni. Itt a genetika fejlődésével, különösen a teljes genom vizsgálatának a lehetőségével olyan biológiai adatsorok váltak lehetségessé, amelyek jelentősen elmélyítik a történeti populációk vizsgálatának a lehetőségeit. Azt mutatjuk, hogy a régészet és a történeti kutatás és a történeti források által eljutott az értelmezésnek egyfajta határáig, és hogyha megjelennek a genetikai, biológiai adatsorok, új lehetőségek nyílnak a kutatásban.
Mit tudhatunk meg reményeik szerint ezekből az adatsorokból?
Ezek az új kutatási módszerek lehetőséget adnak nem csak a népvándorlások és a mobilitás, migráció kutatására, és az ennek következtében átalakuló népesség megismerésére, hanem lehetőséget adnak a kis közösségek szerveződésének a kutatására is. Ugye a projekt körülbelül ambiciózusan 6000 minta vizsgálatát tervezi óriási területről, Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Szerbia, Szlovénia, Horvátország és Románia területéről. Ezeken a területeken mindenhol szorosan együttműködünk a helyi kollégákkal, hiszen az ottani leletanyagokat régészek, antropológusok tárták fel és értelmezték, és így egy olyan kutatói hálózatot sikerült összehozni, amely önmagában is példanélküli ebben a régióban. Történeti értelemben. Korábban az őskor területén az emberfejlődéssel kapcsolatban voltak már hasonló genetikai kutatások, de ezek általában kis mintavételeket tettek lehetővé, ugye itt nagyon drága vizsgálatokról van szó, és a népesség összetételére vonatkoztak ugyancsak migrációra. Itt először van lehetőségünk arra, hogy kis közösségeket vizsgáljunk. Hogyan szerveződik a társadalom? Hogyan élnek a családok? Kik a családtagjai? Hogy jön össze egy lakóközösség, egy falu közösség, hogy alakul ki? Ezek a közösségek hogyan kooperálnak egymással regionális szinten, illetve hogy jönnek létre a nagy hatalmi központokban az együttműködő csoportok, amelyek egymással versengenek, különféle kulturális összetételűek, és ezt a folyamatot tudjuk most biológiai adatok segítségével sokkal pontosabban vizsgálni. Ugye egy nagyon átalakuló időszakban vagyunk a Római Birodalom bukása után, amikor Európa területén, a Római Birodalom területén barbár királyságok jönnek létre. Ide gótok, vandálok nyomulnak be Itáliában, Hispániában, Afrikában, római típusú királyságok alakulnak ki, ahol tulajdonképpen a barbár elit együttműködik, együtt él a késő antik elittel, ők kiegyeznek, és bonyolult biológiai kapcsolatok, házasságok jöhetnek létre. Ugyanakkor a Kárpát-medence a népvándorláskorban egy nagyon fontos terület, hiszen megjelennek a keleti nomádok, hunok, avarok, majd később a magyarok is, akik teljes népességcserét idéznek elő, és tulajdonképpen nagyon izgalmas, hogy az itt élt romanizált lakosság, illetve a helyi lakosság milyen mértékben marad meg, itt élt germánok, illetve a bevándorló germán csoportok, illetve a keleti nomád csoportok hogyan keverednek, és ez hogy mutatkozik meg a kisközösségekben, hogy mutatkozik meg a társadalom szerveződésében. A genetikai adatok lehetőséget adnak egykori betegségek feltárására, tuberkulózis például, vagy éppenséggel a pestis kutatására, különféle fertőzések elterjedésére, így az orvostudomány számára is hozhat hasznos információkat. Nem csak genetikai vizsgálatokat végzünk, hanem geokémiai stroncium és stabilizotópokat is. Az izotópok segítségével a migrációra, a népvándorlásokra tudunk következtetni. Erre szolgál a stroncium izotóp, valamint a szén, és a nitrogén izotóp pedig a táplálkozásra utal, hogy növényi, állati eredetű táplálékot fogyasztott-e az illető, tengeri vagy szárazföldi táplálékot, és ezáltal is az életformára, az életmód változására tudunk következtetni. Szénizotópos vizsgálatokkal nagy mennyiségbe tervezzük időrendnek a vizsgálatát, ugyan egy olyan történeti korszakban vagyunk, amikor viszonylag jó a forrás adatoltság, de olyan sokat fejlődött már a rádiókarbonos elemzés, hogy egyes szűkebb korszakokban lehetőségünk van a hagyományos régészeti kronológia pontosítására. Ebben az évben körülbelül 280 pályázatot adtak be az Európai Bizottságnál, és ebből 37 nyert támogatást, ezek között van a mi csoportunk is, amelynek a tagjai, Walter Paul, ő a témavezető, akinek a munkahelyén a Bécsi Egyetemen, illetve az Osztrák Akadémián adták be a pályázatot. A kutatócsoporthoz tartozik Patrick Giri, a Princetoni Kutatóintézetnek a professzora, ő történész, gyakran európai témákkal foglalkozik, és gyakran tartózkodik Európában. Negyedik társunk a jénai Max Planck Institut für Menschheitsgeschichte igazgatója, Johannes Krause, aki még a 30-as éveinek a végén van, ő genetikus, és a genetikai vizsgálatokat ő fogja koordinálni és irányítani.
Mit jelent ez a pályázati támogatás a gyakorlatban?
A gyakorlatban ugye itt közel 10 millió euróról van szó, és körülbelül az egyes főpályázók ennek a negyedét kapják. Elsősorban Bécsben a történeti kutatások, az antropológiai kutatások kerülnek finanszírozásra. Jénában, ahol a genetikai vizsgálatok folynak, itt a genetikai mérésekre, a teljes genomvizsgálatokra költjük a pénzt. Budapesten pedig elsősorban folyik a mintáknak az összegyűjtése, előkészítése, és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont archeogenetikai laboratóriumában is fognak méréseket végezni, és a magyarországi minták itt kerülnek vizsgálatra.
Mikorra várnak eredményeket?
Hát szeretnénk elkezdeni az év elején a mintavételt, és az első eredmények, a vizsgálati eredmények körülbelül véleményem szerint 1-1.5 év múlva várhatók. A program Magyarországon, de Németországban és Amerikában is, illetve Ausztriában lehetőséget ad PhD hallgatók, doktorandusz hallgatók bevonására, valamint az egyetemi hallgatók bevonására a kutatásokba, illetve a temetőelemzésben a régészeti leletanyag értékelésébe.
Miért van ennek jelentősége, hogy a diákok is dolgozhatnak majd ezen a projekten?
Megismerik a tudományos kutatásnak a menetét, és elsajátítják azokat a módszereket, amelyek a tudományos gondolkodáshoz, a humanista tudomány ápolásához szükségesek. Ezek a kutatási eredmények, amelyek itt születnek, teljesen nyilvánosak lesznek. Minél előbb szeretnénk az adatokat közölni, bemutatni a munkafolyamatot, hogy hogyan dolgozunk, nyilvánossá tenni az adatbázisokat, és megmutatni a történeti, régészeti, antropológiai, genetikai értelmezésnek a módszertanát. Azért, hogy nyilvánosságot tájékoztassuk, és hogy a közvélemény is meggyőződjön arról a tudományos igényről, ami ezeket a kutatásokat kíséri.
Műsorunk második felében a kémiai és a közgazdasági Nobel-díjasokról hallhatnak interjúkat. Maradjanak velünk!